Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 172. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 172. dicséretünk így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket az 5. Zsoltárunk első 5 versének éneklésével folytassuk. Az 5. Zsoltárunk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Úr Isten, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe.
Oh, győz minden gonosz tévőt, és tőled óvon őzettetnek az ilyet ének.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a következőkben hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 4. úrnapjának kérdéseit, feleleteit olvassa közöttünk Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk.
4. úrnapja, 9. kérdés. Nem igazságtalanul cselekszik-e azért az Isten az emberrel, amikor törvényében olyat követel tőle, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy teljesíthette azt. Az ember azonban a sátán ösztönzésére, szándékos engedetlenségével mind magát, mind utódait megrabolta azoktól az isteni ajándékoktól. Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és elszakadást? Semmiképpen nem, sőt, inkább rettenetesen haragszik, mind a velünk született, mind az elkövetett bűnök miatt, és azokat igazságos ítéletéből mind ideig való, mind örökké tartó büntetéssel sújtja, amint maga mondotta. Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. De hát Isten nem irgalmas? Valóban irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága megköveteli, hogy az ő szent felsége ellen elkövetett bűnt méltó, azaz testi és lelki örök büntetés sújtsa.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, amely Mózes első könyvének 22. fejezetéből szól hozzánk. Mózes első könyvének 22. fejezetéből, az első 19 versből, ahol a következőket találjuk megírva. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki: Ábrahám, és ő így felelt: Imhol vagyok. Isten ezt mondta neki: Vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor fölkerekedett és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak: Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot: Atyám! Azt pedig mondta: Ímé, itt vagyok, fiam! Izsák pedig megkérdezte: Itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte: Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből: Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt: íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jahve Jirének nevezte el. Azért mondják ma is: az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is szólította Ábrahámot az égből, és azt mondta: magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy a dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiatnak, a te egyetlen egyednek, bizony megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, amely a tenger partján van, és a te magod örökségként fogja birtokolni ellenségeinek kapuját. És utódaidban áldást nyer a föld minden nemzetsége, mivel hogy engedtél a beszédemnek. Visszatért azért Ábrahám a szolgáihoz, fölkeltek és együtt mentek Beérsebába, mert Ábrahám Beérsebában lakott. Isten áldása legyen mindazokon, akik hallják az ő igéjét, és szívüket megnyitják annak befogadására. Jertek, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, csak az igaz ember, akit te igaznak nyilvánítasz. Úgy állunk előtted, mint bűnös emberek, akik talán keressük a magunk igazságát, akik talán újra és újra igazolgatjuk magunkat a te színed előtt, de akiket mégis emlékeztetsz arra, hogy önerőnkből meg nem állhatunk te előtted. Magunkat megigazítani, igazzá tenni képtelenek vagyunk, és ha nem jövünk hozzád úgy, mint bűnös emberek, akkor a te kegyelmed nem áradhat ki ránk, és soha meg nem igazulhatunk fiad Jézus Krisztus által. Hadd kérjünk most legfőképpen arra téged, hogy munkáld a mi szívünkben annak a meglátását, belátását, hogy nyomorult bűnös emberek vagyunk, akik nem állhatunk meg előtted saját erőnkből. Munkáld bennünk annak a belátását, hogy szükségünk van te reád, arra, hogy te megigazítsál bennünket. Könyörüljél meg rajtunk, hogy megszabadulhassunk minden olyan kísérletünktől, amelyben magunkra, saját elveinkre támaszkodnánk. Adjad, hogy ebben a mostani órában a mi hitünk, hitből fakadó látásunk hadd jöjjön, hadd élesedjen, hadd tisztuljon. Köszönjük te neked, hogy szereted mindazokat, akik alázatos szívvel lépnek a te színed elé. Köszönjük, hogy megkegyelmezel mindazoknak, akik tőled kegyelmet várnak. Így jövünk most is eléd, az egész gyülekezet, és azt kérjük, hogy mutasd meg a te kegyelmességedet rajtunk, ígéd által, amely megszólal és amely érthetővé válik számunkra. Köszönjük, hogy kész vagy ezt velünk megcselekedni. Fogadj így bennünket, és légy hozzánk irgalommal, szeretettel, ahogyan arra nekünk szükségünk van. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, Az ige hirdetés hallgatására a 489. dicséretünk első két versének éneklésével készüljünk. A 489. dicséretünk első két versét énekeljük. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Mózes első könyvének 22. fejezetéből olvasom közöttetek. A 22. fejezet 12. versét, ahol ezeket találjuk megírva. Az angyal pedig így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Kedves testvéreim, akik az ószövetségi kijelölt szakaszt olvassák, azok bizonyára sokszor velem együtt úgy érzik, hogy szeretnének hasonló pályát járni, mint amilyet Ábrahám járt, és olykor, amikor az ő történetét olvassuk, mégis arra gondolunk, hogy azért mégse hiányzik nekünk annyira. Egyfelől egy vonzó példa az, amit Ábrahám személyén keresztül Isten elénk tár a Szentírásban, másfelől pedig egy riasztó példa is az ember előtt. Próbáljuk magunkat azonosítani Ábrahámmal, akit a Biblia hívők atyának nevez, és ez az ember számára minden időben fontos, hogy valamilyen hit példa legyen előtte, de ugyanakkor azt is láthatjuk, talán ha őszinte emberek vagyunk, hogy noha Ábrahámot odaállítjuk magunk elé, mint a hívők atyát, hit példaképét, mégis sokszor messze vagyunk tőle. Ábrahám hitét győzedelmes hitnek nevezném, és talán ez az, ami az ő példájában a legvonzóbb előttünk. A modern ember előtt is, mert az ember szeret győzni, szeret első lenni, szeret akadályokat leküzdeni, mert az jó érzést támaszt bennünk. A hétköznapi életben is, ha egy étel jól sikerül, és azt a családunk megdicséri, nyilván ez az asszonyoknak melengeti a szívét. Hogyha egy édesapa ügyesen felszerel egy képet a falra, vagy megold egy otthoni problémát egy nyikorgó ajtóval, és ezt elismeréssel nyugtázzák, akkor mindannyian tudjuk, hogy ez jól esik a szívünknek és a lelkünknek. Nos, előttünk áll Ábrahám hite és Ábrahám győzelmes hite, és mivel olykor talán az is szembesülünk, hogy a mi hitünk nem annyira győzedelmes hit, és talán nem sokszor melegedik át a mi szívünk, annak ellenére, hogy hívők vagyunk, ezért jó lenne egy kicsit a mélyére is nézni ennek a győzedelmes hitnek, vagy mögéje nézni, hogy mit is jelent ez. Mert talán azt mindannyian érezzük, hogyha azt mondjuk, hogy hívő emberek vagyunk, de ez soha nem okoz nekünk semmiféle olyan örömöt, olyan békességet, olyan élményt, amilyen Ábrahám példájában látunk, akkor ott valahol valami nincsen helyén. Azt olvassuk ebben a történetben, hogy Ábrahámot Isten egy hit próba elé állította. És talán ez egy fontos dolog is az életünkben rögtön, hogy azt megértsük, hogy vajon van-e nekünk egyáltalán hitünk. Mert hogy próbálni csak azt lehet, ami van. Ami van. Ábrahám ennek a hitpróbának a végén kapott Istentől még nagyobb áldást, békességet és örömöt. Ha a hitpróbáról beszélünk, akkor tehát az első fontos kérdés, hogy hát hogy is lehet győzedelmes a mi hitünk? Legalábbis is úgy, hogyha egyáltalán van. Hogy van-e hitünk? Na ma könnyen mondják az emberek azt, hogy mi hiszünk. Talán ilyen könnyen soha nem vallották még ezt az emberek, mint ebben az időszakban, hogy mi hiszünk. Még sokan kérkednek is vele. Olyanok is, akik talán régen soha semmilyen módon a hitet még a szájukra se vették, vagy Isten nevét, azok ma sokszor könnyelműen mondják ezt, hogy hiszünk. Mit jelentett az, hogy Ábrahám hitt? Csak és kizárólag ide a 22. fejezetre támaszkodunk most, és itt azt olvasjuk, testvérek, hogy ezt mondta neki Isten, Ábrahám, és ő így felelt, imhol vagyok. Azt, testvérek, hogy Ábrahám hitt, az látszik abból, hogy Istennel beszélő viszonyban volt. Isten szólt hozzá, és Ábrahám válaszolt Istennek. Nevén szólította őt Isten, azt mondta Ábrahám, és Ábrahám azt mondta, itt vagyok előtted, itt vagyok. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám és Isten között egy nagyon harmonikus kapcsolat kellett, hogy legyen. Isten tudta, hogy kicsoda Ábrahám, ismerte őt név szerint, Ábrahám pedig tudta, hogy kicsoda Isten. És Istent el tudta helyezni maga előtt, és azt tudta, hogy Istennek így kell felelni, imhol vagyok, itt vagyok a te színed előtt. Kedves testvéreim, a hit az Istennel való élő kapcsolatot jelent. Istennel való harmonikus kapcsolatot jelent, ami úgy kezdődik, és mindig is úgy folytatódik, hogy Isten néven szólítja az embert. És ez a néven szólítás nem azt jelenti, hogy én valahol ágyba fekve, kertben dolgozva, vagy éppen álmodva meghallom a nevemet, hanem a néven szólítás az mindig személyességet jelent. Azt jelenti, hogy te. Ha most oda mutatok valahol, és azt mondom, hogy te vagy ön, akkor ott sokan gondolják úgy, amerre az én újam mutat, hogy az én vagyok. Az én vagyok. Talán rám mutat a tiszteletes úr. De ha mondom valakinek a nevét, akkor azt mindenki tudja, hogy ez nem más. Ez nem a szomszéd, ez nem az, aki előttem vagy mögöttem ül, ez én vagyok. A hit ilyen személyes kapcsolatot jelent Istennel. Hogy Isten egyszer csak megszólít bennünket személyesen. Amikor az ember érzi, tudja, hogy ez kikerülhetetlenül nekem szól. És én arra hívlak benneteket, kedves testvéreim, ha valaha így szól hozzátok az Isten, akkor mindig örüljetek. És ezt a szólítását Istennek ne engedjétek el a fületek mellett. Az nem véletlen, amikor valaki úgy érzi, hogy Isten most hozzám beszél. Amikor Isten neked vagy nekem valamit személyesen üzen, azt mindig nagyon meg kell becsülni, mert az Isten kezdeményez. Most is ő kezdeményezett, azt mondta Ábrahám. És tanuljuk meg Ábrahámtól azt, hogy erre hogy kell válaszolni. Azt mondja Ábrahám, itt vagyok. Nem bújok előled el, Istenem, nem titkolózom előled, előtted, nem szaladok el előled. Itt vagyok a te színed előtt. Vajon hova is menekülhetne persze az ember? Az Isten színe elől sehova. a hajnal szárnyaira kelnék. Ha bármi történne velem, mondja Zsoltes, te ott vagy velem, te tudsz rólam. Ábrahám Istennel élő eleven kapcsolatban volt. Amikor Isten megszólította őt személyesen, Ábrahám nem szaladt el a feleségéhez, hogy megkérdezze, mit mondtál, nem szaladt el jósokhoz, nem kapta el ő a horoszkópot, tudta, hogy Isten beszél velem. Isten beszél velem. És tudta azt is, mert így gyakorolta ezt élete folyamán, hogy erre egyféleképpen lehet válaszolni, itt vagyok. Bátorítalak benneteket arra, hogy vizsgáljuk fölül mindazt, amit a mi hitünkről tartunk, vagy mondunk. Van-e Istennel ilyen élő, eleven személyes kapcsolatunk? Amikor az Isten szól neked vagy nekem, és te azt válaszolod erre bizalommal, itt vagyok, itt vagyok. Mivel Ábrahám ilyen kapcsolatban volt Istennel, ezért ezt a kapcsolatot meg lehetett próbálni. Meg lehetett próbálni, hogy ez a kapcsolat milyen mély. És ebben a történetben, amit most olvasunk, tulajdonképpen ez történik. Isten megpróbálja Ábrahám hitét. Ez azért fontos, mert amikor elolvassuk ezt a történetet, és amikor halljuk ezt a történetet, akkor megkísért bennünket az, hogy az, ami történik, tulajdonképpen Izsákra irányul. Mert hogy Ábrahám öregségében született gyermeke, aki Sára és Ábrahám gyermeke volt, Izsák, úgy tűnik, hogy központi szereplő ebben a történetben. Talán azt gondoljuk, hogy ez a hitpróba is Izsákra irányul. De valójában ebben a hitpróbában nem Izsák a központ, nem Izsák az, aki körül ez a történet forog, hanem Ábrahám, és ezen belül is Ábrahám hite, Isten ismerete az, ami megpróbáltatik. Látjuk Ábrahám történetéből azt, hogy Ábrahám Isten ismerete, az ő hite, nem egy olyan dolog volt, amit Ábrahám egyszer megkapott, ott Ur-Kasdimban, messze Távol-Keleten, vagy éppen Háránban, ahol ott maradtak az ő családjának némely tagjai, vagy később Egyiptomban, vagy Kánaán földjén, és azután úgy el volt vele. Nem erről van szó, hogy Ábrahám egyszer csak kapott egy hitet Istentől, és az bebetonozódott az ő életébe. Se jobbra, se balra nem történik semmi, csak Ábrahám hisz. Hanem a Biblia azt mondja nekünk, hogy Ábrahám hite is formálódik, alakul. Az Istennel való kapcsolata alapvetően mélyül ennek az embernek. És ez mélyen összefügg azzal, hogy Ábrahám milyennek ismeri, vagy ismeri el Istent. Korábban nem történhetett meg ez a hitpróba. Azért, mert Ábrahám még nem ismerte Istent, még nem ismerte el Istent olyan mértékben, hogy ez a próba sorra kerülhetett volna. A 17. fejezet 17. versében olvasunk arról, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy utódot fog származni. És Ábrahám arra gondol, hogy hát van már nekem egy utódom, ha nem is a feleségemtől, de a feleségem szolgálójától, Izmael, nagyobbacska fiú, én meg már 99 esztendős vagyok. Hát nyilván arra gondolsz, Uram, Isten kiigazítja, nem ő rá gondolok, Sárától lesz neked utódod, Ábrahám. Csak azt olvassuk a 17. fejezet, 17. versé, hogy Ábrahám nevetett. Ábrahám nevetett. Ez testvérek azt jelenti, hogy Ábrahám nem ismerte még Istent eléggé. Nem ismerte még Istent eléggé. Sok mindent megtett már Ábrahám az élet útján, Isten szavának engedve. Azt gondolhatnánk, hogy ez az Ábrám már hitt Istennek. Mi mit akarunk már többet? Hát nem elég a hit, ami benne van? De ez a hit nem volt még olyan mély. Még nem tudott győzni. Amikor Isten azt mondja, fiad lesz, igen, késő vénségedbe, a feleséged fogja megszülni, akkor Ábrám csak nevet. Mert nem tudja még pontosan azt, hogy kicsoda az Isten. Nem ismeri és nem ismeri még el Istent. Aztán Isten bebizonyítja neki, hogy én nem a levegőbe beszélek. Mert azt olvasuk később, hogy egy esztendőre rá megszületik a közös gyermekük, Izsák. És Ábrahámnak el kell jutnia oda, hogy belássa, hogy én az Isten nem ismertem el. Nem ismertem el Istent olyan hatalmasnak, teremtőnek, igaznak, aki állja a szavát, aki nem beszél a levegőbe, és aki felül tudja írni ennek a fizikai világnak a törvényeit. Ábrahám rájött erre, rá kellett, hogy jöjjön. Meg kellett, hogy értse. Megszületett Sára gyermeke Izsák. Ott volt a kezükbe. És Ábrahám mindig kellett, hogy szembesüljön vele, amikor Izsákot a kezébe vette, hogy én az Istent kinevettem. Azt hittem, hogy ez nem lehetséges. De azt gondolom, ez nem volt egy fájdalom Ábrahám szívébe, hanem sokkal inkább egy megerősödéshez vezetett Ábrahám szívébe, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Az Istennek semmi sem lehetetlen. Az Isten mindent megtehet. Fölülírhat mindenféle fajta természeti törvényt, ha akar. Az Isten hatalmas és igaz. Így élte Ábrahám az életét, amikor jött az ő életében a hit próba. A hit próba, amelyben az vizsgázik, hogy Ábrahám elismeri-e még az Urat. Elismeri-e még az Urat, ismeri-e és elismeri-e az Urat. Kedves testvéreim, sokszor gondoljuk magunkról azt, hogy hitpróbákon megyünk keresztül, miközben talán még élő eleven hitünk sincs, amelyet Isten megpróbálhatna, mert a hitpróba összekeverhető néhány más dologgal is. A hitpróba gyakran összekeverhető büntetéssel is. Amikor az ember nehézségek sújtják a bűnei miatt, és az ember azt gondolja sokszor, hogy ez egy hitpróba. Ezt én nyilván most azért kapom, hogy a hitem vizsgázzon. Isten Ábrahámot nem büntette. Amikor ezzel a kérése előáll Isten, akkor nem bünteti Ábrahámot, hanem megpróbálja. Van olyan, hogy az Isten büntet. Az is súlyos és nehéz dolog az ember életében. De annak az oka mindig a bűn. És annak elkerülhetetlen következmény a büntetés. Ábrahám hisz Istennek, Isten igaznak nyilvánítja őt, és most próbára tétetik az ő Isten felé való bizalma, Isten ismerete. Ábrahám, mennyit tartasz te rólam? Mit gondolsz te most még rólam? Olyan jó lenne, hogyha ilyen hitpróbák lehetnének a mi életünkbe, még akkor is, hogyha ez történetesen nem tűnik vonzónak. Jó az, amikor Isten megpróbálja a mi hitünket, és kiderülhet rólunk az, hogy mi mit gondolunk Istenről. Azt gondolom, hogy sokszor vagyunk olyanok, mint Ábrahám, hogy az ember csak nevet. Az Isten mond valamit, és az ember csak nevet, mosolyog. Azt mondja, hogy Isten, mi történt veled? Hova gondolsz? Nem tudom, hogy mi milyen hittel vagyunk Isten felé. Amikor Isten velünk a bűnbocsánatról beszél, akkor Isten velünk a feltámadásról beszél, amikor Isten az ő megoldásairól beszél, akkor te, a hívő ember, mit szoktál tenni? Csak mosolyogsz, nevetsz, és azt mondod, jó van Isten. De hát tudod, ez a világ, amiben élünk, ez nem olyan. Akkor mi szokott lenni a mi szívünkbe, amikor Isten arról beszél, hogy van a halál után is élet? Például, amikor olyanról beszél, amit nem tudunk hirtelen megfogni. Szomorú tények azok, hogy a nyugati világban, de talán így van ez Magyarországon is, fölmérések bizonyítják, hogy a keresztények, azok, akik magukat keresztjének vallják, nem hisznek a feltámadásban. Nem nézik ki Istenből azt, hogy ő képes arra, hogy a holtakat előhívja. És ez egy döbbenetes dolog. Nos, ez a próba arra irányul, hogy Ábrahámnak milyen a kapcsolata Istennel. Természetesen egy ilyen próbában, ahol Isten azt kéri, hogy Ábrahám, áldozd föl nekem Izsákot, a te egyetlen egyedet, a legfőbb akadálya és korlátja a hitnek pontosan a ráció, az értelem, az ész lehet. Hiszen amit Isten kér, az szembe megy mindazzal, amit az ember agyilag, értelmileg képes fölfogni és földolgozni. Azt mondja Isten, áldozd föl nekem a te fiadat, az egyetlen egyedet. És már itt kiderül az, testvéreim, hogy Ábrahám hívő ember. Hogy van mit próbálni az Istennek, mert nem vitatkozik Istennel Ábrahám. Nem olvassuk azt, hogy Ábrahám megsértődött volna, elvonult volna a sátra mögé. Nem olvassuk azt, hogy beborult volna a fejébe, hogy most akkor nincs tovább, hát ez az Isten egy szadista, őrült, hát ennek hittem. Hanem azt olvassuk, hogy másnap korán reggel fölkelt Ábrahám, hasogatta a fát, összeszedte a gyereket, és elindult, hogy Istennek oda áldozza a gyermekét. Már ez a lépés Ábrahámnak azt mutatja, hogy itt Istennek van mit próbálnia. Hát ez az ember engedelmeskedik, hisz Istennek, engedelmeskedik Istennek. Aztán később, amikor elérkeznek annak a helynek a közelébe, ahol ezt az áldozatot be kell mutatni, azt mondja Ábrahám a szolgáknak, hogy maradjatok itt, és nem tudom, hogy föltűnt-e a testvérekkel, azt mondja Ábrahám, én pedig a fiammal elmegyek amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Nem azt mondja Ábrahám, hogy visszatérek hozzátok, hanem mit mond Ábrahám a hívő ember? Visszatérünk hozzátok. A Szentírásban nincsenek még a szavakban sem tévedések, ezt mi hisszük és valljuk, református emberek. És mi tudjuk, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy Ábrahám csak mondott ott valamit, hogy ne tűnjön föl, hogy ő a fiát akarja föláldozni. Mert abban biztosak lehetünk, hogy Ábrahám sem a szolgáknak, sem a feleségének erről nem beszélt, hogy Istentől ezt a parancsot kapta, hogy áldozza föl Izsákot. De Ábrahám hitt Istennek. Hitt Istennek. És mit mondott a szolgáknak? Vissza fogunk térni. Mind a ketten vissza fogunk térni. Ábrahám hite győzedelmeskedik az értelem fölött. Az értelem mindig korlátokat szab a hitnek, testvérek. Az ész mindig akadálya annak, hogy az ember teljes bizalommal legyen Isten felé. Vannak úgynevezett ész hívők, akik azt mondják, hogy hiszünk Istenben, de csak addig, ameddig az értelmünk korlátai tartanak. Addig hiszünk. Hiszünk Istenben, nem kételkedünk abban, hogy ő van, az ő hatalmában sem kételkedünk, de csak addig hiszünk benne, amíg a mi értelmünknek a korlátaiba bele nem ütközünk. És ott, ahol már az értelmünk korlátaiba beleütközünk, ott már nem hiszünk Istenbe. Ezért van az, hogy nagyon sok keresztény azt mondja, hiszek Istenben, hiszek a Bibliában, de például nem hiszem a teremtést, úgy, ahogy a Bibliában le van írva. Nem hiszem el, hogy Isten a szavával létrehozta a láthatókat a láthatatlanokból. Nem hiszem el, hogy ez 6 nap alatt történt. Hiszek Istenben, de mivel az értelmem korlátokat állít, ezért azt már nem hiszem el Istenről. Az észhívők mindig meghasonlott hívők, akik igazából nem hisznek Istenben, hanem az észben hisznek, az értelemben hisznek. és Istent is csak addig keresik és addig fogadják el, amíg Isten az értelem határain belül tud maradni. Ezért van az, hogy a keresztények között nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hiszünk Jézus Krisztus csodáiban, de megmagyarázzuk. És szétosztják Jézus csodáit, azt mondják, ez lehetséges, ez így megoldható, orvosilag. Biztos ez a Jézus valami olyan tudás birtokában volt, amivel a kora nem rendelkezett. Persze ez megoldható, azt a csodáját elhisszük, a másikat nem, mert arra nincs magyarázat. Az ilyen ember meghasonlott ember, aki az értelem korlátai között akarja Istent is értelmezni, fölfogni, magyarázni. Ábrahám életében is ott van az értelem korlátja. Azt mondja ez a korlát, hogy Ábrahám, késő öregségedben született ez a gyerek. Ábrahám azóta évek múltak el, most tud áldozod Istennek, elvész az ígéret gyermeke. Ábrahám, mi lesz veled? Szétszed a feleséget, ha hazajössz gyerek nélkül, és elárulod neki, hogy odaáldoztad az Istennek. Ábrahám, lesz folytatás, ha te ezt a gyermeket föláldozod? Ezek az észérvek, amik jönnek. Jönnek az érzelmeknek az akadályai. Ábrahám, ez a te fiad. Ez a te fiad, a véred. Te ezt odaadnád az Istennek? Föláldoznád egy kőkupacon az Istennek? Ábrahám, te nem vagy normális. Sokféle értelmet és akadályt állít, sokféle akadályt állít az értelem oda a hit útjába. Mégis azt látjuk, hogy Ábrahám hisz Istennek. Nem csak addig hisz, amíg ez magyarázható, nem csak addig hisz, amíg ez őt érzelmileg nem befolyásolja, hanem hisz Istennek. Azt lehetne mondani, amit a legtöbb ember gondol Ábrahámról, hogy Ábrahámnak vakhite volt. Vakhite volt Ábrahámnak, szokták mondani. Ez vakhit, ez nem néz sehova. Azt is szokták rá mondani, hogy ez bigottság. Ez nem foglalkozik a tényekkel, a fizikával, az értelemmel. Kedves testvéreim, Ábrahám hite nem vakhit. Ábrahám hite egy látó hit, és ezt úgy szeretném, ha a szívünkbe írhatná Isten. Akik talán azt gondoljuk magunkról, hogy jó, akkor ezek után vakon fogok az Istenbe bízni. Ábrahám nem vakon bízott az Istenbe. Itt nem arról volt szó, hogy Ábrahám azt mondta volna, hogy hát ez egy ilyen fátum, nem tehetek mit. Isten ezt mondta, ezt kell csinálni, hát akkor megcsinálom, aztán majd lesz valahogy. Nem erről van szó, testvérek, hanem azt mondja a Szentírás, hogy Ábrahám hit Istennek. Hit Istennek. Azt mondta itt a 12. versben az égi szózat neki, hogy én érettem, kész lettél volna föláldozni a te egyetlenedet. Én érettem. Ábrahámnak látó szíve van, látó hite van, aki tudja már, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen. Ábrahám tudja azt, hogy ha Isten most ezt kéri, akkor föl fogja oldani, meg fogja oldani, hogy ez az ő mostani parancsa ne ellenkezzen azzal, amit korábban ígért. Mert azt ígérte Ábrahámnak, hogy nagy néppé teszlek. Azt ígérte, hogy megáldatik benned, utódaidban a föld minden nemzetsége. Korábban is mondta ezt már neki Isten. Ábrahám tudta, hitte, hogy Isten nem fog magának ellent mondani. És ennek a feloldása nem lehetett más. Ezt később az Új Szövetségben olvassuk, hogy ennek a feloldása az volt, hogy Ábrahám hitte, hogy Izsákot Isten föl fogja támasztani. Nem azért volt kész megölni Ábrahám Izsákot, mert ez egy olyan könnyű dolog lett volna. Édesapák, édesanyák, kiemelne kezet a gyerekére. Sokszor még azt a jótékony hatású nyaklevest is sajnáljuk a gyerekeinktől, amivel talán mentenénk őket a bajtól. De ki volna közülünk kész arra, hogy egy késsel megálljon a gyereke fölött, és odaáldozza, megölje azt Istennek? Ábrahám nem egy őrült ember volt. Ábrahám már hitt Istenben. És tudta, hogyha Isten most ezt mondja, akkor Isten meg fogja oldani. Nem fog Isten ellen mondani önmagának. Nem történhetik meg. És azt mondja nekünk az új szövetség, amit az imént is mondtam a testvérek, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban. Tudta, hogy Izsákot vissza fogja kapni Istentől. Nem azt hitte Ábrahám, hogy Isten majd egy másik gyereket ad neki, hogy majd Isten esetleg újra megnyitja Sára méhét, és majd még öregebben még egy gyermeket szül, hanem Ábrahám tudta, hogy Isten Izsákot fogja neki visszaadni. Azt, akit most elkér tőle, őt fogja visszaadni, és őt fogja újra neki ajándékozni. Testvérek, ez nem vakhit, ez egy tudatos látó hit, amely ismeri Istent és elismeri Istent, és amely már nem kételkedik Isten korlátlan hatalmában, nem kételkedik az Isten szeretetében, nem kételkedik magában Istenben, hanem enged az Istennek, mert tudja, hogy az Isten meg fogja oldani. Kedves testvérek, bárcsak adná nekünk Isten mindannyiunknak azt a hitet, amely így tud látni. És ma szeretettel hívom mindazokat, akik azt mondják magukról, hogy hisznek, de nem látják, és nem ismerik még el az Istent, hogy jöjjetek és ismerjük meg az Istent. Ott a Szentírásban Isten kijelenti magát, és elmondja nekünk azt, hogy ki vagyok én, és ott megismerhetjük az ő arcát. Testvér, ha nem ismered a kijelentést, akkor nem ismered Istent sem. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a Szentírás, az ige nélkül Isten megismerhető, nem ismerhető meg. Ott jelentette ki magát. Minden, amit úgy feltételez az Istenről, hogy ő nem jelentette ki magáról, az vakság. Az vakság. Minden pedig, amit ő kijelentett magáról, de te nem hiszed el, az mind kicsiny hitűség. Adja az Úr, hogy a mi hitünk oda kerülhessen a mérlegre, hogy gondolkozzunk azon, hogy kiben is hiszünk, hogyan is bízunk ő benne, mit is feltételezünk róla. Ábrahám győzedelmes hittel hitt az Úrban. Isten azt mondja neki, hogy látom, hogy még arról legdrágábbról, az egyetlen egyedről is képes tettél volna lemondani. Látom, hogy jobban szeretsz engem. Így mondja neki szó szerint, most már tudom, hogy Isten félő vagy. Kedves testvéreim, könnyen mondjuk magunkról azt, hogy hiszünk. Adja Isten, hogy akkor gondoljuk ezt magunkról, ha valóban élő, személyes kapcsolatunk van Istennel, amely leginkább abban realizálódik, válik láthatóvá, hogy Isten szól, és az ember engedelmeskedik. Nem vakon. Nem vakon. Hisszük a bűnbocsánatot, mert tudjuk, hogy hű és igaz a mi Urunk, aki megbocsátja a mi vétkeinket. Hisszük az örök életet. Mert tudjuk, hogy a mi Jézus Krisztusunk ott van a mennyben, nem kételkedünk, és azt mondta, helyet készítek nektek. Hisszük, nem látjuk, az értelem nem bírja befogni, de tudjuk ezt, és ezért boldogan élünk, és a hívő ember boldogan is tud meghalni. Adja meg nekünk Isten, hogy lehessen Ábrahám nem csak példakép előttünk, hanem hogy mi magunk is lehessünk ennek a modern világnak a hithősei. A hit példaképei, akik az Isten próbáiban megállnak és bizonyítékát adják annak, hogy az Istent ismerik, és az Isten mindenek fölött elismerik. Amen. Kedves testvéreim, énekeljünk most a 445. dicséretünk első versét fogjuk énekelni. A 445. dicséretünk első verse így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem.
Oh. szólsz hozzám, Istenem, s én választodni készen, már-már megindulok, hogy rád bízom magam. De látod köse húz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet,
gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. A hit drága ajándékáért könyörgünk te hozzád, szerető Urunk, és azt kérjük tőled, hogy munkáld a mi szívünkben az igaz és tiszta bizalmat feléd, a kételkedés nélkül való ráthagyatkozást, ahogyan ez sokszor nem jellemez bennünket. Köszönjük te neked, hogy kijelented magadat nekünk, és megismerhetünk téged a Szentírásból. Köszönjük te neked az Úr Jézus Krisztust, mennyei édesatyánk, akiben az ige megtestesült és testé lett, és mi láthattuk a te dicsőségedet ő benne és ő általa, mindazért, hogy mi ne kételkedjünk. És dicsőítünk téged azért is, mert megáldoztatott ő azért, hogy nekünk ő általa igazságunk és örök életünk lehessen. Hadd jöjjünk most és hadd kérjünk téged igaz buzgósággal, hogy taníts bennünket a te utaidra, és segítsél meg bennünket, hogy lehessünk ennek a világnak hitben példaképeivé, akik ismernek téged és bíznak benned, akik nem kételkednek a te szavadban. Így segíts meg bennünket életünk minden döntésében, harcainál, és legfőképpen abban, hogy amikor te szólítasz bennünket, készek legyünk megállni te előtted, és készek legyünk engedelmeskedni te neked. Urunk, légy a mi őrizőnk ezen az elkövetkezendő héten, áldja meg mindannyiunkat, kicsinyeket és nagyokat, hadd lehessünk hű példaképeid ebben az elvetemült nemzedékben, hadd mutassuk meg azt, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Adj erőt munkáinkhoz, feladatainkhoz, őrizzél meg bennünket egészségben, de mindazok, akik betegek, hadd gyógyuljanak általad. Légy a gyászolókkal, és legfőképpen azt kérjük, hogy önts ki a te lelkedet közöttünk, hogy érthessük, szerethessük a te útaidat és a te parancsolataidat. Urunk, légy és maradj így közöttünk és velünk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a Lónyay utcai Református Gimnázium tanulóit, akik a 8. B osztályosok, és eljöttek ezen a mai napon közénk. Velük van Korán Imréné testvérünk is, az elkövetkezendőkben az ő szolgálatukra figyelünk.
Áldás, békesség mindenkinek, Én Korán Imréné vagyok, Lónyai utcai református gimnáziumból jöttem. Osztályom 8. B-sek, 6-osztályos gimnáziumban vannak. Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk. Iskolánkban 4, 5 és 8 év folyamos képzések indulnak. Erősségünk a nyelvi képzés, és az idei évtől ECDL vizsgáztatás indult be informatikából, és kérem, hallgassák meg néhány diákunkat. Először Incefi László fog orgonán játszani. Most pedig hitélettel kapcsolatban mondják el érzéseiket, olvassák fel írásokat a diákjaink, Ladányi Klaudia, Szemigán Dotti, Blanka Gergő, Farkas Fanni, Petkes Noémi, és ha leér, akkor még Incefi László.
Mi ösztönöz Jézus Krisztus követésére?
Először is, mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Semmi sem elég értékes, ami ajánlatként akár csak szóba jöhetne. Természetes, hogy Krisztus követése sokba kerül. Többe kerül azonban, ha nem követjük őt, akkor valóban elveszítjük önmagunkat. A második ösztönző indok ennek a lépésnek a megtételére mások érdeke. Ne csak azért adjuk át életünket Krisztusnak, hogy mi nyerjünk általa, hanem azért is, hogy így nyújtani tudjunk valamit másoknak. Aki elveszti az életét az evangéliumért, az megmenti azt. Az evangéliumért azt jelenti, hogy az evangélium hirdetéséért. Legyünk kimondottan büszkék rá, és adjuk tovább másoknak is a róla szóló örömhírt.
Ha hívőké lettünk, akkor teljesen átadtuk életünk Jézus Krisztusnak. Megnyitottuk lelkük ajtaját, és kértük őt, hogy jöjjön be hozzánk, tisztítson meg és vegye át életünk vezetését. Bűnbánattal, hittel és alázattal járultunk hozzá, és kértük őt, hogy fogadjon el minket. Most már Krisztuséi vagyunk. Ő eljött hozzánk, és mi elfogadtuk őt. Vagy mi mentünk hozzá, és ő elfogadott minket. Az sem döntő kérdés, emlékszünk-e a napra, mikor történt. Van, aki emlékszik, mások nem. Isten azonban nyilván tartja, és mi ma is így tekintünk Jézus Krisztusra. Úgy Jézus, te vagy az én megfeszített és feltámadt megváltóm, akiben hiszek. Te vagy az én életem, Uram, tehát keresztények vagyunk.
Kötelességünk az egyház felé. A keresztény élet nem csupán magánügy. Ha újjászülettünk és bekerültünk Isten családjába, akkor nem csak Isten lett atyánká, hanem szerte a világon minden keresztény valamennyi népből és felekezetből testvérünk lett Krisztusban. Az új szövetségben a keresztények által leggyakrabban használt megszólítás egymás között a testvér. Ez nagy kitüntetés, de ne gondoljuk azt, hogy elég Krisztus egyetemes egyházához tartozni, csatlakoznunk kell annak valamelyik helyi ágához. Minden keresztény ember helye a maga helyi gyülekezetében van, hogy ott Istent imádja, közösséget vállaljon a többi taggal, és tanúskodjon hitéről. Ezt nyújtja nekünk a Lónyai utcai református gimnázium.
A hittantantárgyban nagy hangsúlyt kapnak a Biblia evangéliumi szemléletű megismerésén, illetve a hitvallási és egyháztörténeti tartalmi képzésen túl az etikai, életvezetési és önismereti beszélgetések. A szokásos iskolai programokon kívül lehetőségünk van részt venni heti 3 alkalommal diákima közösségen, melyet mi magunk szervezünk. Dicsőítő zene az énekkarban, mely elhitatainkon szolgál hagyományos és modern énekekkel, diák presbitérium munkájában, ünnepi és hitmélyítő csendes napokon, igény szerint lelkigondozói beszélgetésen. A jövő évtől szeretetszolgálati gyakorlaton vehetünk részt, mely a Krisztus követés gyakorlati oldalát hozza közel hozzánk. Kérjük a gyülekezetet, hogy a Kolossé szellemében rendszeresen hordozzák református iskoláinkat, kiváltképpen a Lónyait imádságukban. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát.
Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom.
Sík Sándor, te Deum, téged Isten dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megvolt mindig a mindennapim, és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen. Hogy értenem adatot másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy a sírokkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen. Hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen. Hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az érkezők elé, s tán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért, hála legyen. Hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen. És holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen, hála legyen, Uram, hála legyen.
Köszönjük szépen testvéreink szolgálatát, és Isten áldását kérjük az életükre, legfőképpen arra, amit a versbe is hallottunk, hogy Istent mindig lássátok. Már most fiatalságotokban is, és ha majd elmúlik a fiatalságotok, akkor is még jobban, egyre jobban. Isten áldja meg az egész iskolai közösséget, pedagógusokat és hallgatókat, tanulókat egyaránt. Azért annyit elmondok, amit tudnak is itt a testvérek, de erősítjük, hogy a Lónyay utcai Református Gimnázium az Budapest Északi Egyházmegye fenntartásában működik, tehát így is kapcsolódunk ehhez a gimnáziumhoz, hogy a gyülekezetünk ennek az egyházmegyének a tagja, így az, ami a gimnáziumban történik, a gimnázium sorsa, az igazgatásilag is, meg mindenféle tekintetben érint bennünket is, a mi gyülekezetünket. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket zárjuk a 445. dicséretünk, 4. és 5. versének éneklésével. Ezek az énekversek visszavezetik a mi gondolatainkat az ige üzenetéhez. A 445. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény.
védelemért lásd velem jót ható. A bék jó súlyanyom, levetném összetörném, de lelked gyenge még, s jaj, összehozhadó. Más nem tanít meg rád, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízlak és szolgáljak úgy neked. Ítélek nélküled, hadd, hogy imádva téged, húsgyarló bűnös én, hadd,